Rég volt már a reggeli, és messze még a nap vége. Érzed, hogy nem bírod ki némi információ kalória nélkül? Ne csüggedj! Itt az Uzsonna Kamat, a Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője, hogy senki ne maradjon profitéhes. Hazai és nemzetközi piacok, egy csipetnyi vállalati hír, megfűszerezve a legfontosabb eseményekkel.
Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
Szép délutánt a kedves hallgatóknak, köszöntünk mindenkit itt az Uzsonna Kamatban, a 90.9 Jazzin. 4 óra 1 perckor hozzáfogunk, hogy elindítsuk ezt a jó kis órás programot Kántor Endrével.
És Gede Balázsral.
És persze a hallgatókkal, akik hallanak minket, és van üzenetük, bármi, amit látnak az utakon, vagy ami eszükbe jött, 0630 2010 909, ez egy SMS és egy WhatsApp szám, és egyben bármelyik csatornán várjuk az üzeneteket, de a millásregeli.hu-ról, vagy a infokukat millásregeli.hu-n keresztül is tudtok üzenni, hogyha éppen az esik kézre.
Elég sok minden van a mai műsorban is, többek között megvizsgáljuk a nemzetközi piacok áttekintése után, hogy gyors vonat nagy hatalom lesz-e Magyarország. Hát itt röpködnek a nemzetközi gyors vonat hírek.
Kolozsvár, Varsó.
Minden. És persze milliárdok.
Csak a két hatástanulmány, igen, szép összegbe fog kerülni.
Igen, igen, igen. Andó Gergelyt hívjuk majd, a Közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatóját. Kicsit helyre tesszük ezt a gyorsvasút dilemmát, hogy vajon a repülő vagy a gyorsvasút, ez egy érdekes kérdés. Vagy az autópálya, ugye? Igen. Az is egy érdekes, hogy nem lenne-e jobb, de mindegy, ezt majd ő megmondja, ő a szakértő. Aztán ismét Várkonyi Gáborral beszélgetünk egy picit reggel után, mert nem sokkal azután, hogy elment innen a stúdióból, a Bloombergen közölték, hogy a Nissan és a Renault úgy látszik, hogy teljesen összeboltol. Ugye ezek már 20 éve együtt vannak gyakorlatilag,
igen.
De nem egy részvény, tehát nem egy társaság alatt, igen, hanem igen, egy tulajdonosi igen. Körben.
Hát most is ugye a terv és a szándék van meg, azért vannak ott akadályok és bonyodalmak. Többek között a Renault-ban lévő állami, francia állami tulajdon rész a 15%, de hát ezeket fogjuk megbeszélni.
De elég volt ahhoz, hogy rögtön 8%-kal megpattintsa
igen,
a részvényt.
Igen, befektetők úgy, jól vették a hírt.
Aztán gyakorlatilag egy éve történt, reggel is elmondtuk, hogy a lisszaboni szerződés 50. cikkeire hivatkozva a britek megkezdték a Brexitet, és arról azt fogjuk megvizsgálni, hogy hogy állnak most. Egy év távlatában tehát a Brexitet vizsgáljuk a külföldi eseményeknél, illetve majd a hazai piacot is összefoglaljuk, úgyhogy mindez még itt egy órán belül az Uzsonna Kamatban. Lehet nekünk üzenni 0630 2010 909. Ja igen, itt a stúdióban Gede Balázs.
És Kántor Endre.
Ezt már mondtuk?
Hát én azt mondtam, hogy a Kántor Endre itt van.
Én nem mondtam, hogy a Gede Balázs. Hát akkor a Gede Balázs is itt van. Van. Nagyon fontos.
Nemzetközi tőzsdei és piaci információk következnek. Uzsonna kamat.
Hát, a budapesti érték tőzsdén helyen újra rutyutyú emelkednek az árak, és az index 1,4%-os a plusz, kérlek szépen a ne mutatóban, viccelj. Igen, de hát figyelj, itt összedobtam a forgalmat.
Semmi.
Nagyon vékony.
Igen,
igen. Ha megnézzük itt az árás 5 perceket a szakikkal, hogy hogyan is sikerül befejezni, úgyhogy erről most egyelőre ennyi. A nemzetközi hat szintéren mondanám,
hát
hogy
egész
Európa
jó.
Mit csinál. Hát egész jó egyébként, igen. Úgy látom, de várok egy frissítést, mert már volt, hogy becsapott ez az
na
oldal.
Na mondjad is, akkor megmondom.
Londoni FTSE 6,1% plusz.
Az most 0,2-t látok én. Úgyhogy...
A frankfurti DAX nálam 4% mínusz, a párizsika. De nem, tikkel, úgyhogy ez jó. Ez jó lesz.
Jó lesz.
Nem lesz jó.
0,9
plusz a Frankfurt,
így
megjöttek
van.
A friss árak.
Így
igen,
van,
hát
nagyon
a postagalamb,
jó.
Őrület.
Nem mondom, ne azt nézd.
Hát figyelj, a sávszélessége. De ez a jó, ez real time, csak hát hogyha, na mindegy. 9% plusz Frankfurt, 2% plusz London, 7% plusz Párizs, az olaszok 4%-del, a spanyolok 6-7%-kal emelkednek, úgyhogy mindenki nagyon örül az ünnepek előtt, nem igen. Akarták elrontani ezt a hétvégét.
Enyhe pluszban Amerika is, a Dow, az, hát a Dow egész jó 0,4%-kal, a Nasdaq már nem annyira jó, ott 0,1% gyengén, de fogyogat, és az S&P 0,3%-on van, és az Apple az, ami egy kicsit húzza fölfele, talán maga 0,5%-ával, a GE közben szintén 0,5%-kal, de csökken, a Microsoft is. Nézzünk inkább kiemelkedően teljesítőket. Ó, hát van itt kérem szépen italpapír. A Constellation Brands van itt 3%-os plusszal, úgyhogy ők jól vannak, köszönik szépen. Aki viszont negatív, az Amazon és a Netflix, ők továbbra is szenvedik ezt a technológiai csapást. Az Amazon majdnem 4%-kal, a Netflix pedig 3%-kal van mínuszban. Úgyhogy hát így lehet...
Tesla megint esik, még mindig 3%-kal, most kicsit lassított, és a kerek 250 dolláros szinten
el is párolgott a Nasdaqnek a plusza, úgyhogy ez egy érdekes kereskedési nap lesz majd így Amerikában, úgyhogy ezt majd szépen kibontjuk kedden, amikor visszajövünk a Millás reggelivel.
A nap legfontosabb hazai eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Igen, itt vagyunk, és pillanatokon belül megpróbáljuk elérni Andó Gergelyt, közlekedési világ lapcsoport lapigazgatóját azért, hogy megbeszéljük, hogy mi lesz ezekkel a szuper gyors vasutakkal, ugye kettő is tervben van, sőt már a költségvetésből is különítettek ugye az, a hatástanulmányok elvégzésére, a tervezésre 1,5 milliárdot a varsói vonalra és a kolozsvárira, hát mindjárt mondom a pontos összeget, de lehet, hogy majd Gergő fog kisegíteni minket, és hát megnézzük, hogy ez mennyire fog előre láthatóan megtérülni ez a beruházás, vagy mit jelent ez pontosan.
Igen, itt is van velünk a vonalban, tehát Andó Gergely, a közlekedés világ lapcsoport lapigazgatója, szervusz!
Szervusztok!
Szia, szép délután!
Na hát egymás után jelentik be ezeket a nemzetközi gyorsvasútvonalakat, és elképesztő.
Sőt, nagysebességű
vasútvonalakat. Nagysebességű, aha. Ez mit jelent? Mi a különbség?
Az egyik az 160 km/h van a szakirodalom, meg a szaksargon szerint, a másik meg 160 km/h felett.
Aha. Na tessék!
Na, hát nézzük, elsőre kicsit ijesztő összegek röpködnek itt, és akkor még egy kapavágás sem történt. Miért pont Varsó, miért pont Kolozsvár?
Az Európai Unió definiálta azokat a fő közlekedési folyosókat, melyeknek a fejlesztésére forrásokat biztosít. Mi ezekre is hívjuk le őket nagyobb részt. Viszont ezek a projektek előláthatólag 2030-ig ki fognak futni, mert elkészülnek azok a szakaszok, amik az Európai Unió szívügyei. Úgyhogy kell keresni a építőipar meg a tervezők számára olyan új projekteket, amik ehhez csatlakoznak. Uh-huh. És ezek olyan útvonalak, amik ilyen vagy olyanokból nem szerepelnek az uniónak a prioritásai között. Többek között ilyen a észak-déli kapcsolat Budapest és Varsó között, ami a legutóbbi időkig nem szerepel prioritásként, és hát Kolozsvár is egy olyan fajta zsákutca, onnan nagyon nincsen hova tovább vinni egy ilyen infrastruktúrát. Nincs ott mihez hozzácsatlakoztatni nemzetközi és Európai Uniós léptékben gondolkodva.
És nekünk miért lesz jó?
Hát ez egy ugyanolyan jó kérdés, mint ugye az a Budapest-Belgrád projekt, ami ugye ennek
ja,
a
hogy
testvére.
Ez ahhoz. Aha, remek.
Tehát, hogy itt valójában a magyar kormány egy 4 vagy 5 ilyen projektet futtat, ha ezeket nevesítjük, ugye az egyik a Budapest-Belgrád, a másik egy szlovén projekt a Kóperi kikötő elérésére, a harmadik egy Békés Csaba Szeged-Szabadka tengelyen, ahol a tramtrain beruházás már is kezdődött 22 kilométeren. Ennek a kiterjesztése lenne Orosházán Békés Csaba fele, illetve Szegedről Szabadkára. Van ez a Budapest-Kolozsvár, és emellett van ez a Budapest-Varsó. És így gyakorlatilag az eddigi projektekkel együtt ezzel majdnem mind a 7 szomszédunk, meg majdnem minden irányra lenne fedve teljesen.
Uh-huh. Én biztos most...
Főleg azért, mert mondjuk a Budapest-Varsó alatt mondjuk nem azt értik, hogy Budapest-Győr Pozsony feltétlenül, hanem lehet, hogy azt értik, hogy Budapest Miskolc Kassa. Ez nem derül ki sem a kormányhatározatból, sem semmilyen olyan nyilatkozatból, amik eddig ebben a témában elhangzottak. Pedig azért nagyon nem mindegy.
Hát igen, egyrészt nem mindegy, másrészt pedig most próbálom így az ördög ügyvédjét játszani ebben, hogy nem értelmesebb inkább a légi iparra koncentrálni ezeknél a desztinációknál, vagy
hát
inkább autópályára?
Próbálj feladni 150 tonna vasércet légi fuvarozással Ferihegyről, és akkor elgondolkozol, hogy akkor ez biztos, hogy nem lesz a jó irány előre.
Igen, ez...
Akkor
igen.
Megnézed a gyorsforgalmi út eljutását, illetve a sofőr helyzetben hány kamion tudnak ehhez a feladathoz biztosítani akár még nagy magyarországi tőzsdei cég is, és akkor ezek után eljutod, hogy akkor ez mégiscsak vasúti feladat lenne, és akkor ott is megtapasztalod, hogy ott pedig az útvonalnak vannak nagyon szűk keresztmetszetei, már Budapestet nagyon nehéz tervonattal átszelni, nemhogy a többit, úgyhogy egy nagy sebességű vasútvonal, ez mindenképpen olyan plusz kapacitásokat hozna létre ezeken a tengelyeken, ami évtizedekre, hanem egy évszázadra megoldaná az összes kapacitás problémát, hiszen azért a személyszállítás ezekben a viszonylatokban most sem jelentős, és azért ezzel jövőben sem lesz óránként egy vonatnál több, úgyhogy ott bőven lenne lehetőség, vagy a meglévő útvonalakon, vagy pedig a meg forgalomba helyezett vonatok között új vonatokat közlekedtetni.
Oké, tehát személyszállításban és teherszállításban is jók lennének ezek a vonalak.
Hát felszámolná a szűk keresztmetszetet. Sajnos ugye az a kulcsmondat sem hangzott el a Varsó meg a Kolozsvár kapcsán, hogy ez a meglévő vonalaknak a fejlesztésével kívánják biztosítani, vagy egy vadonatúj vasútvonalat akarnak építeni. Azt tudjuk, hogy Budapest-Belgrád között a meglévő egyvágányú vonal helyett épülne új kétvágányú vonal, viszont ott már nagy sebességről szó sincs. Egyébként Magyarország a 160 km/h sem tudja már megugrani 25 éve, nemhogy az a fölötti sebességet, tehát itt azért nagyon komoly műszaki lemaradásban vagyunk, mind a jogalkotás, mind a szabályozás, mind az engedélyeztetés területén. Gyakorlatilag nincsenek olyan tervezési paraméterek, ami alapján egy nagy sebességű vonalat ma Magyarországon bárki meg tudna tervezni. Soha senki nem írta le magyarul, hogy ez hogyan kéne, hogy kinézzen műszaki nyelven.
Világos. Egy utolsó kérdés, az előkészítésre szánt összegek mondanak nekünk valamit? Ugye Kolozsvár két ütemben 1 milliárd, Varsó két ütemben más.
Igen, ugye itt az a kulcs szó, hogy megvalósíthatósági tanulmány, igen, azokat néhány millió forintból egy közlekedésmérnök pár hét alatt képes lenne prezentálni, úgyhogy valószínűleg itt egy majdnem előterv szintű előkészítés zajlik, ami a szükséges fedezel annak, hogy ez később akkor egy finanszírozás keretében valaki ebben részt tudjon venni, hiszen csak olyan projekteket finanszíroznak, akár fejlesztési bankok, akár az Európai Unió, ami egy megfelelő kidolgozottsági szinten látszik, tehát látható, hogy ki fogja használni, mire fogja használni, hol fog vezetni, és milyen feltétlenül paraméterekkel épül meg, és hogy ez gyakorlatilag azon a nyomon tényleg meg is valósítható, és nem pedig mondjuk egy szigorúan védett nemzeti park közepére húzták ezt a vonalat be egy Google Maps-en kerek 2 perc időráfordítással. Ez 16 milliárd forint az, amit 3 darab projektnek erre, és azoknak is csak a magyarországi szakaszára elköltenek, viszont ez meg távolról se látszik, hogy mondjuk Románia a maga részét hogy gondolja, ahol egyébként még gyötrelmesebb állapotok vannak, mint Magyarországon ilyen téren, és ugye azt se látjuk, hogy itt Szlovákia meg Lengyelország mit tenne hozzá ehhez a Budapest-Varsó történethez, illetve azt látjuk, hogy a Katowice és Krakkóból már van nagysebességű közlekedés Varsóba. Itt az a kérdés, hogy ezt a két várost, Krakkót vagy Katowicét, hogy fogjuk elérni Budapest felől, melyik oldalról kerülve meg a hegyeket.
Világos. Gergő, köszi szépen.
Szóba jó kérdést tettél fel, lesz mind gondolkodni.
Igen, beszélünk még erről biztosan. Köszi szépen, szép délutánt, jó pihenést. Szia. Andó Gergellyel, a Közlekedési Világ Lapcsoport lapigazgatójával beszélgettünk. Azt írja, hogy hallgató, legyen autóvonat. Felteszem a vonatra a gépkocsit, és elviszik egy több száz kilométer távolabbi helyre. Kényelmes, gyors, biztonságos.
műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ha fontos önnek az egészsége, ha érdeklik a hagyományos és alternatív gyógyítási lehetőségek, akkor hangolódjon a 90.9 Jazzy egészségmegőrző magazinjára minden szombaton délután 4 órakor. A Dr. Jazzy vendégei orvosok, természetgyógyászok, trénerek, akik megosztják hallgatóinkkal tudásukat, legfontosabb tapasztalataikat egy-egy téma kapcsán. Dr. Jazzy a 90.9 Jazzin Hávarga Mariannal. Rendelési idő minden szombaton délután 4 órakor.
A műsort támogatta a Boáron Hungária Kft. Homeopátia, a szelíd gyógymód.
Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az Uzsonna Kamat, a Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője. Tőzsdék, devizapiac, pénzpiaci, vállalati és kulturális események. Uzsonna Kamat, hogy senki ne maradjon profitéhes.
Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
Itt vagyunk, haladunk tovább, 3:05 előtt. Egy érdekes is szösszenet, Rafael Bostica, az atlantai Fed elnöke, Kelexben a minap tartott konferencián három szóban összefoglalta azt, hogy befektessenek az emberek bitcoinba, vagy bármelyik más kriptopénzbe, ezt ne tegyétek, ezt mondta, és közben azt a magyarázatot is hozzáfűzte, figyelj, hogyha akinek olyan pénze van, amire még szüksége lehet, azt ne tegye kriptopénzbe. Tehát tényleg csak azt, amiről lemondta.
A klasszikus tőzsdei...
Igen, de ott azért az a megfogalmazás, hogy amire rövid távon nincs szükséged, de amire szükséged, de milyen értettem, pénz hogy az, amire nincs szükséged?
Hát a portfóliódnak az a része, ami a komoly kockázatos része, az az, amit nem akarsz később lakásvásárlásra fordítani, ugye?
Igen, így is van. Az a tőzsdés. De igen, olyan pénzed, amire nincs szükséged, olyan nincs egyszer
szükséged. Hidd el, van olyan. Van, akinek van. Van olyan.
Hát nem tudom.
Hát nem láttam még városi terepjáró Bentley-t, vagy mi
hát
az.
Hát annak is szüksége van, hogy vegyem hát majd egy másikat, meg a okay, mamának is egyet. Na, hogyan, mivel megyünk tovább? Lesz itt még autózás, a terepjáróról jut eszembe, ugyanis majd Várkonyi Gábort fogjuk ismét felhívni, a Nissan és a Renault lehetséges egyesüléséről fogunk vele beszélgetni, aztán a Brexitről egy pár szót, hiszen ma van az egyéves évfordulója, és utána felhívunk egy szakit, akivel a tőzsde zárás előtti perceket elevenítjük fel, és megkérdezzük, hogy hogyan is áll a Budapest értéktőzsde így húsvét előtt.
Mi a nap legfontosabb vállalati eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Na hát elég szépet emelkedtek a Renault részvényei, miután bejelentették azt, hogy ugye a 20 év már házasság után egy teljes merge-öt hajt végre a Nissan és a Renault, és egy új társaságot hoznak létre, legalábbis ez a terv, de mindezt, hogy megvitassuk, itt van velünk a vonalban a állandó autós szakértőnk Várkonyi Gábor. Szervusz Gábor!
Sziasztok, sziasztok!
Szia, szép délután!
Még talán van annyi hangom, hogy el tudjam mondani.
Hát hova lett?
Hát reggel óta már erősen fogyóban van
és
a hangom,
beszélsz, mert
életőleg jövő hétre visszajön.
Na, figyelj!
Mi történik?
Létrejöhet-e egyáltalán? Tehát ez cég szinten, ugye az együttműködés, a kollaboráció az már nagyon régi, de itt azért vannak buktatói akadályai annak, hogy teljes legyen az egyesülés.
Igen, azt mindenképpen tárjuk a kedves hallgatók elé, hogy itt egyenlőtlen feleknek az egyesüléséről lenne szó, ugyanis a Renault itt a hangadó ebben a házasságban. Tehát kisebbségi tulajdonos a Nissan a Renault-ban, a Renault-nak egy sokkal nagyobb részvénycsomagja van a Nissan-ból. Tehát ezek az erőviszonyok, és egyébként ezen keresztül a Mitsubishit is birtokolja a Renault, hiszen formálisan a Nissan a Mitsubishi tulajdonosa újabban, tehát hogy ez is így belekerüljön a képbe, és ezek így hárman együtt jó eséllyel a világ legnagyobb autógyártói címre bőven pályázhatnak, hiszen darabszámszerűen simán szorongatják a VW Concept. Jövőre fogjuk megtudni egyébként, hogy ez pontosan hogy áll és sikerül-e mondjuk a 2018-as év a legnagyobb autógyártó konglomerátumként zárniuk, de hogy technikailag miért érdekes az, hogy ők egyesülnek és új céget hoznak létre vagy sem, azt szerintem elsősorban azért sorok között azért lehet izgalmas, mert a francia állam tulajdonát a Renault-ban így szerintem kordában lehet tartani, vagy színvallásra kell őket késztetni az ügyben, hogy mit szeretnének csinálni ezzel a részvénycsomaggal. Ha jól emlékszem, akkor 15%-ot birtokol a francia
igen,
állam a
Renault-ban. Igen, nekem is az rémlik.
Uh-huh. Ugye itt a dolgoknak a szürke eminenciása, az a cégfőnök, aki szépen húzogatja a szálakat a háttérben, és az előtérben is. Ez nem más, mint Carlos Ghosn, akit annak idején a Renault vitt a Nissan élére, hogy szanálja azt az egyébként csődben lévő céget, amit ugye kinéztek maguknak 1998-ban. Ezt olyannyira ügyesen csinálta, hogy egészen a közelmúltig, azt hiszem, hogy tavalyig a Nissan elnöke volt, most meg egyszerre a kettőnek, tehát a Renault-nak és a Nissan-nak is elnöke, Carlos Ghosn. És hát azért ő már 64 éves, nyugdíjas, az viszonylag közel van, és ahhoz, hogy az ő szavaival élve visszacsinálhatatlan legyen ennek a két cégnek az összefonódása, ahhoz közös céget kell alapítani, amelyben tényleg visszacsinálhatatlanná válnak ezek a folyamatok. És valahol ki lehet, vagy kordában lehet tartani, és ki lehet golyózni a francia államnak a vétójogát, ami ugye a kirúgásokra, vagy gyárbezárásokra és egyéb ilyen dolgokra vonatkozik, ami tud nagyon kellemetlen lenni egy cég stratégiai tervezésekor.
Hát most úgy van ugye, hogy 43%-a a Nissannak az a Renault-é, miközben a Renault 15%-a a Nissané, és a Renault 15%-a a francia kormányé. Úgyhogy egy nagyon összefonódás van. A Mitsubishit meg sem említették ebben az egészben, de hogyha egy új céget csinálnak, és egy teljes merge-et hajtanak végre, akkor valószínűleg valami név is kell majd. Hát ez szerintem ilyen nem volt az autóiparban mostanában így.
Volt. A Fiat Chrysler az tulajdonképpen egyébként alapvetően ugyanez volt, a módján, vagy hasonlatos dolog, és ott is egyébként az egyik legérdekesebb kérdés az volt, hogy hova teszik a székhelyet, és ez egyébként most is felmerült. Ugye most van két székhely, egy nyilván Japánban, egy még nyilván Franciaországban. Nagyon jó eséllyel, hogyha ez így meg fog valósulni, akkor egy semleges helyet, véletlenül ugyanúgy a Fiat Chryslerre hasonlóan, ugyanúgy Hollandiát kellene majd megjelölni, új közös adózási és cégigazgatási székhelyet, úgyhogy egyébként mind a kettő megtartja a japán, illetve a francia entitását is ebben a kérdéskörben. Az, hogy ez mennyire lehet hosszú távon sikeres autógyártó, az szerintem abszolút nem kétséges, ugyanis ők elég jól fel vannak állva a világ minden részén, tehát minden fontos piacon erős pozíciókkal rendelkeznek. A Nissanon keresztül ugye az észak-amerikai piac nagyon-nagyon erősen meg van dolgozva. Renault Európában egy abszolút DR, tehát ez nem is kérdés. Mitsubishi pedig hát azért szépen visszahúzódva Ázsia, meg valamilyen szinten Afrika területeit fedi le. Hát nem nagyon van fekete folt, vagy stratégiailag fontos elmulasztása a cégcsoportnak. Mindenhol jelen vannak. Az egy más kérdés, hogy sok mindent, mert lehetnének ügyesebbek, hogyha a termékeiket nézzük, de például az elektromobilitásban abszolút vezetőek.
Világos. Okay. Okay, Gábor, köszi szépen, ígérjük, hogy már nem hívunk többet.
Nyugodtan hívhatok már, amit tudok beszélni.
Kúrád a hangodat, torkodat, mi is meg
ennyil.
Öt után mi is azt teszünk.
Ennyi tojást.
És kellemes ünnepeket.
Szia.
Bárkonyi Gáborral, állandó szakértőnként beszélgettünk a lehetséges Nissan Renault fúzióról.
A nap legfontosabb nemzetközi eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Napra pontosan egy évvel ezelőtt indult a brit kilépési folyamat, a Brexit néven elhíresült, nem is tudom, tragédia, igen, dráma, akármi. És nagyon érdekes egyébként, meg állítól a felmérések szerint még mindig fejfej mellett vannak a kilépés és maradás pártja.
Ez az, hogy egy év eltelt, ugye akkor volt egy éve 2017. március 29-én, amikor személyes kézbesítéssel vitték el Brüsszelbe azt a levelet, amelyel az Egyesült Királyság a 2016 nyári népszavazás eredménye alapján hivatalosan is kezdeményezte a kilépését, és aktiválták ugye ez az uniós alapszerződés 50-es cikkeit. Érdekes, mert az történt, hogy ugye úgy kell levezényelnie a Brexitet Theresa May brit kormányfőnek, hogy ő a maradáspárti dábort gyarapította, és amióta kormányfő súlyos megosztottság uralkodik a kérdésben a kisebbségbe szorult kormányban, a kormányon belüli megosztottság mellett a társadalmi megosztottság is súlyos, továbbra sincsen nagy változás abban a kérdésben, hogy kilépjene, vagy mégsem Nagy-Britannia. Most már sokkal több hiteles információ áll a rendelkezésre, mert akkor ugye nagyon sok hazugság hangzott el a kampányban. Vannak,
hát többek között ugye az, hogy milyen jó lesz, nem fizetünk be az EU-ba, és az hát, mind mehet az egészségrendszerbe.
Egész pontosan azt mondták, hogy heti 350 millió fontot fizetünk az uniós kassza helyett a brit egészségügybe. Ugye az, hogy ez hazugság, az már a brit népszavazás másnapján bevallották. De ugye minden esetre még 21 hónapig továbbra is teljes egészében be kell fizetniük a 2019 tavaszi kilépés után a briteknek az EU közös kasszájába az éves hozzájárulást. Tehát ez még meg lesz akkor is, elég sokáig. Aztán hova jutottak, tehát most fél időben vagyunk, tehát ugye a kilépéshez képest, az egy év az most a fél idő. A fentiekre tekintettel, amiket éppen emlegettünk, hogy nincsen egyáltalán elmozdulása mellett, hogy a társadalom, meg hogy a kormány, meg a politikusok mit mondanak. Például korlátozzuk a bevándorlást, kapjuk vissza az országunkat. Volt két ilyen, hogy is mondjam, ilyen molinó, vagy ilyen szlogen. Most úgy áll a helyzet, hogy bár 2019. március 29-én megszűnik a britek uniós tagsága, de gyakorlatban 2020 végéig semmilyen jelentős változást nem vesztek észre az emberek. Mert van egy 21 hónapig tartó átmeneti időszak.
Igen.
És akkor benne maradnak ugye a vámunióban, az egységes piacban, a közösségi joganyagot teljes mértékben be kell tartaniuk, az Európai Bíróság joghatósága rájuk is érvényes marad. Hát...
Viszont utána már megérzik, most azt kérdezem, hogy mennyi időn belül, de ilyen 2 és 8 pont közötti GDP csökkenéssel lehet számolni utána, úgyhogy lehet, hogy odáig még nem hagy nyomot. Igen, 15 éves távon számolják ezt. Úristen. A három Brexit forgatókönyv mindegyikére ez jön ki, tehát tulajdonképpen nem nagyon tudják megúszni azt, hogy ne legyen negatív hatása. És akkor még ott van az északír kérdés, ugye, ami még külön pikássá teszi ezt a dolgot, mert lehet, hogy 2020 után Brüsszel közvetlen felhatósága arra marad Északírország. Nehéz ügy.
Továbbra sem könnyű.
Két éves évforduló, majd hol tartunk, megbeszéljük megint.
hazai tőzsdei és piaci információk következnek. Uzsonna kamat.
Bukta Gábor, az Equilor befektetési ZRT elemzője a vonal túlsó végén. Szia, szép délután neked!
Sziasztok!
Na, hogyan állunk? Sikerült megőrizni azt a pluszt, amiről beszámoltunk körülbelül egy órával ezelőtt, akkor, hát nem is tudom, mit mondtam, egy másfelet mondhattam?
Abszolút, 1,4%-os a plusz jelenleg. A budapesti értéktőzsde indexében 37.282 ponton állunk, átlag alatti forgalom mellett. Minden vezető részvényünk emelkedni tud, de alapvetően ez a jó hangulat minden európai részvény piacra érvényes a mai nap során.
És gyanítom, hogy ez alacsony forgalom is, ugye tegnap az amerikai piac sem izmozott nagyon ilyen tekintetben.
De ma egyébként egész jó, bocsánat, hogy közbeszólok, mert közben hirtelen 1,5%-os pluszba lett az Apple, és majdnem 1%-ot súrolják már a fő amerikai piacok. Úgy kicsit megjött a hangulat, így lehet, hogy zárás előtt még így hozzátesznek valamit az amerikai piacok a kereskedéshez.
Hát én ahogy néztem most az elmúlt napok mozgásait, hát szerintem a húsvéti nyuszi nem ugrál ennyit, mint most. Most a piacok, úgyhogy most kivételesen emelkedünk, tegnap estünk, hát nem tudom, hogy majd jövő héten hogy folytatódik, de alapvetően ez a vagdalkózás, ez folytatódhat szerintem még a közeljövőben is. Úgyhogy, de szerencsére itt a 4 napos ünnep előtt azért szépen megtépték a hazai részvényeket a befektetők.
Na, mondj egy-két árat nekünk.
OTP 11.380 forinton 1,1%-os pluszban, MOL 2786 forinton 1,6%-os erősödés mutatott ma, Richter 5340 forinton 1,4%-kal tudott emelkedni, míg a Magyar Telekom 452 forinton 2 forintot emelkedve, bocsánat.
Már itt, előfordul, csak nyugodtan.
Már itt a forintot figyelgettem.
Aha, nem csoda, ja, nem csoda.
És a forint?
Nem csoda, hogy azt figyelgeted.
312 forinton áll jelenleg, némi erősödés mutatott a nap folyamán.
Hát reggel még a Bálint kollega 314 környékéről számolt be nekünk.
Hát igen, de a tegnapi viszonyításhoz képest.
Ja, hát ahhoz képest, igen, halványabb az erősödés, de azért ez is valami. Amire a dollárral szemben?
Dollárral szemben 253 forint 49 félért kell adni, míg egy svájci frank 265 forint 16 félért. Én úgy gondolom, hogy nagyobb mozgás, mert a devizapiacon sem lesz a nap folyamán, úgyhogy így fogunk ráfordulni majd a jövő heti kereskedésre.
Akkor hagyd a csodába, tanulj valami szép locsoló verset, aztán irány a hétvége. Köszi szépen, hogy beszélgettünk, jó pihenést!
Sok locsolót a hölgyeknek, nektek meg jó locsolkodást.
Köszönjük
szépen. Sok tojásgyűjtést.
Az lesz.
Sziasztok.
Bukta Gáborral, az Equilor befektetési ZRT elemzőjével beszélgettünk. Ennyi volt ez a mai uzsonnakamat, de...
Nagyon sajnálom, hogy ennyi volt az uzsonnakamat. Én most jöttem be.
Hát András,
szeretnék még szólni az emberekhez, de...
Mijálovics András, meglepetés vendégünk így az óra végén. Mit szeretnél mondani? Zöld erdőben jártál, blue chipeket láttál.
Én az szoktam nyomni, de az már annyira elcsépelt.
Én meg olyat, ami nem is rádióképes, úgyhogy én az elejét sem mondom.
Igen, mindenki felelősség teljes fogyasztással úgy az italok, mint az ételek tekintetében álljon a hosszú hétvégéhez, mert aztán meg lesz ennek a bőtje, ennyit tudok higgadtan mondani a locsolkodás előtt. A lányokat szerintem a hagyományos módszerrel locsoljuk, vödörrel meg vízzel, én mindig ezt teszem a hozzám közel álló
azt
hölgyekkel.
Azt csak vödörrel, az gáz igen. lett volna.
Nem, mert egy társasházi lakásban egy pár négyzetméteren a vödrös locsolkodás, az legalább annyira vissza tud ütni, mint a korlátlan étel és italfogyasztás.
Köszönjük szépen, hát Mihálovics András kolléga intéseit és ajánlásait hallottuk húsvétra, amilyeinket már elmondtuk reggeltől ez idáig.
Köszi. Egyébként szerintem már senki nincs Budapesten, mindenki valami wellness szállodába rabolja le éppen a
volt egy ilyen érzésünk egyébként, hogy picit ilyen lárpullár csináljuk ezt az adást, de
nem,
egyébként jött SMS, hogy két hallgatónk biztos, hogy volt. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, majd ünnepek után visszatérünk addig is, amikor tehetitek, hallgassátok a 90.9 Jazzit. Sziasztok!
Reggeli délutáni pénzügyi betevője hangzott el, mert a jóléthez kell egy pár falat. Ne feledd, holnap reggel találkozunk, addig is a profit legyen veled.
Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.